Szervusztok! Vannak pillanatok, amikor egy olyan érzésem van, hogy ez nagyon szentimentális lesz, de hogy így a menny valahogy így összekapcsolódik így a földdel, és most így a dicsőítés közben volt jó néhány ilyen pillanat, amikor valahogy ezt éreztem meg, és ezt tapasztaltam. Van nekem egy kedvenc elfoglaltságom, Zola barátommal sokszor üzzük, ez a horgászat, és nagyon sokszor úgy fejezzük be, hogy nem fogtunk semmit. Jól éreztük magunkat, de nem fogtunk semmit. Ezt általában két dologgal magyarázom. Egyet szoktam mondani, másikat csak magamban. Azt szoktam mondani, hogy nem voltak halak a környéken, hogy is foghattuk volna ki őket. De a másik magyarázat az az, hogy keveset tudok a halakról, keveset tudok a mozgásukról, a viselkedésükről, a terepről, ahol ott vagyok, és éppen ezért rossz döntéseket hozok, rossz technikákat alkalmazok, és nem akadnak a horogra azok a frányahalak. De van ez más területen is hasonló módon, például a házasságomban. Én azt gondoltam, hogy folyamatosan kimutatom a szeretetemet Zsófi irányában, mondjuk azzal, hogy eljárok dolgozni, pénzt keresek, foglalkozom a gyerekekkel, nem járok kocsmába, nincsenek extra hobbiaim, otthon nem verek senkit, csak nagyon ritkán. És azt gondoltam, hogy ez elég, és ő azt gondolja, hogy én mennyire szeretem őt ezekből kifolyólag. De aztán jó néhány év, jó néhány beszélgetés kellett hozzá, hogy rájöjjek, hogy nem így van. Ő ezt nem így gondolja. Én nagyon értékeli, nagyon szereti ezt bennem, meg sokszor visszacsatol is, de ettől én még nem érzi magát szeretve. De szép lassan megtudom, hogy mire is van neki szüksége. És tehát nem azt teszem, amit kéne, nem jól lépek, és ez feszültséget tud generálni így a kapcsolatunkban egy idő után. Spiritualitás tekintetében is vannak ilyen helyzetek az életünkben, amikor mondjuk félreértjük Istent. Volt olyan időszak az életemnek, amikor azt gondoltam, hogy ha minél többet leteszek az asztalra, Isten annál jobban fog szeretni engem. Minél többet dolgozok, annál jobban el fog fogadni. Nekem meg kell felelni neki, hogy szerethessen, hogy elfogadjon. És ez egy rossz feltevés volt Istenről, mert ő nem ezért szeret engem. De mégis ez a rossz ismeret egy elég rossz úton vitt tovább. Emberekre is máshogy kezdtem el nézni, megfelelni nekik. Próbáltam, ami egy hosszú távon egy elég gyilkos és rossz folyamat így az emberben. Ki tud égni, a lelke meg tud halni. Mindegyik történetben a közös az, hogy van valamilyen hiány, ami miatt nem tudok jól tenni dolgokat, nem tudom azt az életteret jól kitölteni, amiben benne vagyok, amit Isten nekem szánt. Értelemszerűen, ha ez megvan, akkor pedig jobban működnek ezek a területei az életünknek, adott esetben az egész életünk jól tud működni. A mai igehirdetés egy ilyen területről, vagy egy ilyen hiányról fog szólni, ami hogyha be van töltve, akkor hiszem azt, meg azt látom, akár az én múltamból is, vagy a mostani példából, történetből, hogy akkor valami jobban tud működni. Nem garancia, hogy minden rózsaszín és minden tökéletes és szuper lesz, de nagyon fontos lépés. A kérésem az, hogy a Bibliát nyissátok ki a 2 Krónikák 17-es részénél. Figyelem a sercegéseket, de nem nagyon hallom. Ha esetleg meg, ha akinek nincsen, az itt mögöttem követheti a történetet. Ez egy hosszabb történet. A 17-es rész, amit átnézünk, 3 részre osztottam, és mindig azt a részt fogom először elolvasni, amiről beszélünk, és utána pedig átmegyünk a következőre. Elolvasom. Utána a fia Jósáfát lett a király. Jósáfát erősen tartotta magát Izraellel szemben. Csapatokat rendelt Júda erődített városaiba, és helyőrséget helyezett el Júda országában, meg Efraimnak azokban a városaiban, amelyeket apja, Ászá foglalt el. Az Úr Jósáfáttal volt, mert azon az úton járt, amelyen korábban az ő ősatja, Dávid, és nem kereste a bálokat, hanem atya Istenét kereste, és az ő parancsolatai szerint élt, nem pedig Izrael cselekedetei szerint. Ezért az Úr megerősítette kezében a királyi hatalmat. Egész Júda ajándékot adott Jósáfátnak, úgyhogy gazdagsága és dicsősége igen nagyra nőtt. Mivel az Úr útjain járt, egyre bátrabb lett, és újból eltávolította Júdából az áldozóhalmokat és a szent fákat. Ezt a történetet akkor olvastam el, amikor a Heizer Balázsral elkezdtünk egy bibliatanulmányozást, így külön olvassuk, és a Facebookon pedig megosztunk az adott részről egy-egy gondolatot, amit nekünk üzent az a szakasz. Olyan is van, hogy nem osztunk meg semmit, mert nem üzent semmit, de olyan is van, amikor megosztunk. Ott lettem figyelmes Jósáfátra, és megálltam, és most már egy jó néhány ideje ezen időzök, és ezen rugózok az ő életén. Ugyanis nagyon, nagyon tetszett, és nem igazán értettem, hogy vajon mi az a mozgató rugó, ami Jósáfátot alkalmassá tette, hogy jó király legyen. Miért tudta meghozni ezeket a döntéseket, amiket meghozott, és miért azon az úton járt, amin járt? Honnan volt neki? Mi volt ez? Miből merítette, és miből táplálkozott? Az a helyzet, hogy ha megnézzük az ő környezetét, akkor azt látjuk, hogy egyáltalán nem volt magától érthetődő, hogy amit tesz, nem volt magától érthetődő, amit tett. Mert nem egy ilyen környezet vette körül, sőt a múltja sem erre predesztinálta. Csak hogy mi is vette körbe. Itt fölmerül Dávidnak a neve. Dávid körülbelül 100 évvel azelőtt halt meg, hogy ő trónra lépett volna. Elég sötét korban ért Jósáfát. A Izrael ketté volt szakadva, és ő a déli királyságnak, Júdának volt a királya. Az északi királyság, Izrael ugye templom nélkül maradt, és a népből jövő papok vezetésével egy bika tisztelete lett az ő hitviláguknak a része. Megnyitották az utat a pogány bálvány kultuszok előtt, és a tiszte Jákve hit keveredett a pogány kultusszal, a hiedelmekkel. És egy ilyen toleráns és türelmes társadalom az, ami kialakult Izraelben. Nem tagadták meg Istent, de folyamatosan tiszteltek más isteneket is, akik jelen voltak a társadalomban. Az apja, ő határozottabban képviselte Istennek az igazságát, de hozott is döntéseket, de nem vitte végig. Megmaradtak az áldozóhalmok, ugyan volt, amit kitakarított az országból, de nem vitte végig ezt az utat, sőt a tulajdon édesanyja is egy hatalmas ásera szobrot építetett az országban. A szomszéd népekről bővebben nem nyilatkoznék, a filiszteusok, az arabok vagy az egyiptomiak, ezeknek a kultuszoknak, a különböző hiedelemvilágoknak a markáns képviselői voltak. Ezt azért mondtam el, hogy lássuk, hogy ez az a környezet, amiből valahogy ő kilépett, és valami más kezdett el csinálni. Egy spirituális harcmezőn volt, és ebben tudott egy másik harcot megvívni, és egy teljesen más személyes hit volt az, ami motiválta. Egy más munkamódszert, máshogy állt hozzá a saját munkájához és a felelősségéhez, mint amit maga körül látott. És nagyon jó példát erre nem láthatott, nem tapasztalhatott. mi is egy hasonló környezetben vagyunk, hogy nagyon sok rossz példát láthatunk. Láthatunk jót is, de a környezet nem azt a fajta igaz, tiszta Isten hitet, Isten követést adja nekünk a példaként, amit a Bibliában olvashatunk, hanem egy teljesen másik utat. És azt olvassuk, hogy az Úr Jósáfáttal volt, mert azon az úton járt, amelyen korábban az ősatja Dávid, és nem kereste a bálokat, hanem atya Istenét kereste. És ez nem, ha megnézzük Izrael történelmét, akkor ez nem volt egy könnyű dolog. Néhány száz évvel később Jeremiás prófétától azt olvassuk, hogy Isten azt mondja rajta keresztül, hogy álljatok ki az utakra, és nézzetek szét. Kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok a lelketeknek. De ők ezt mondták, nem megyünk. A királyoknak a nagy része nem talált rá erre az útra, amin Dávid is járt, és amit Jósáfát is követett. Képtelenek voltak ezen járni, és a döntéseiket, a felelősségüket ezek alapján betölteni. Dávid Zsoltárában, a 32-es Zsoltárban azt olvassuk, hogy bölcsét teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ez volt Dávidnak az útja. Dávid járt egy úton, ami Istennek az útja volt. És Jósáfátról nem ismerünk meg túl sokat az ő lelki életéről, az ő Istennel való kapcsolatáról. Néhány dolog kiderül, ha elolvassuk a 17-es, 18-as, 19-es részt, de Dávidról sokkal nagyobb szakirodalmunk. Gondoljunk a Zsoltárokra, illetve a Zsoltárokra. Éppen ezért azt gondoltam, hogy mivel egy fontos dolognak tűnik ez a bizonyos Dávidnak az útja, ezért nagyon kicsit, leginkább abból az aspektusból, hogy ő hogyan közelített Istenhez, egy pár dolgot szeretnék önkényesen kiválogatni Dávid életéből, lelki életéből, és csak néhány dolgot elmondok. Egyrészt rendszeresen, személyesen Istenhez ment, és megnyugodott ott a lelke. Rendszeres kapcsolatban volt Istennel. Aztán bízott Istenben, hitt benne. Emlékeztek, egyszer volt, hogy követte a Saul király, meg akarta őt ölni. Bementek egy barlangba, ahol Dávidnak a vitézei, illetve Saul azért ment be a barlangba, hogy a dolgát végezze. Ekkor Dávid vitézei mondták neki, hogy akkor most megöljük Sault, és bosszút állunk rajta. De mondta Dávid, hogy stopp, nem, az Úr felkentjére ne emeljünk ezet, várjuk meg, hogy Isten tegye meg azt, amit meg kell tenni. Tehát hit Istenben bízott benne, a dolgait rábízta Istenre. Rendszeresen gondolkozott Istenről. Rendszeresen próbálta őt megismerni a gondolataiban. Ezt olvassuk a Zsoltárokban. Megvallotta a félelmeit, az érzéseit, a gondolatait. Ha kérdése volt, akkor feltette. És érdekelte Istennek az akarata, sőt azt látjuk, hogy Isten vezette őt. Ugye az engedetlen embert nem lehet vezetni, de ő engedelmeskedett Istennek. Nekem nagyon tetszik, hogy Dávid pásztor volt. Pásztorként élte életének egy jelentős részét, és Istent is így ismerte meg. Nagyon sok ilyen képet használ. És hát nem kötött kompromisszumot a bálványokkal. Ugye azt olvassuk itt az igében, hogy nem kereste a bálokat, hanem atya Istenét kereste. Dávid sem kötött kompromisszumot. És volt, hogy egy csata után ott maradtak a harcmezőn a különböző szent tárgyak, bálványok. Az volt a szokás a Közel-Keleten, volt egy olyan hiedelem, hogy a leigázott népek bálványait begyűjtik, és a saját szolgálatukba állítják, ezzel még erősebbek lesznek. Dávid ezt nem tette, összegyűjtötte, megsemmisítette és elégette őket. Ez az az út, amit látunk Jósáfátnak is az életében, hogy nem vette igénybe ezeket a bálványokat. Nem kereste őket. Atya Istenét kereste. Van egy szó, hogy Atya Istenét kereste. Megnéztem, hogy ez a görögben, nem görögben, a héberben, ez a darás nevezetű szó, ez az Istennel járás, Isten iránt való érdeklődés, és Isten iránt való kutatás és nyomozás. Ez volt rá jellemző. Ez lehetett valami, ami erőforrást adott neki, ami motivációt adott, hogy megtudja, hogy tudjon azon az úton járni, amint Dávid is járt. Tehát láttunk egy attitűdöt, egy tevékenységet így Dávid példáján kipontakozni Jósáfátnak az életében. Egy olyan irányt, ami Istenre mutat. És látjuk, hogy ez nem egy teológia, nem egy életidegen elméleti filozófiai ismeretrendszer, amit elsajátított és ami őt motiválta, hanem én úgy látom, hogy ez egy ennél gyakorlatiasabb dolgot nem is tudnánk keresni, ahogy ő megélte a hitét Istennel. Kicsit ez olyasmi, mint egy hegynek a felfedezése. Látjuk, hogy előttünk van egy hegy, de nem egy ilyen kis geológiai készlettel megyünk oda, és furkálunk, meg kopácsolunk, és mikroszkóppal megnézzük, hogy milyen lehet ez a hegy. Vagy nyáron, még múlt tavaly nyáron voltunk Ausztriában, ott megnézhettük Ausztriának a legnagyobb hegyét, amiről nagyon szép fotókat láttam előtte, meg prospektusokat, de ettől én még nem ismertem meg ezt a hegyet. Úgyhogy jó turista módjára autóba ültünk, és fölautóztunk a tetejére, egy gyönyörű szép úton, néha megálltunk, kicsit sétáltunk, meg a tetején is, de az kellett hozzá, hogy gyakorlati módon elinduljunk, és fölmenjünk, és elfáradjunk, nekiálljunk, és fölfedezzük azt a hegyet. Tehát, ha egyet kattintok, vagy a Balázs, akkor én azt látom, hogy ez a motiváció, ami ott van Jósáfát, mert ez egy gyakorlati elfoglaltság, és nem életidegen elméleti ismeretek. Ha tovább megyünk, még nem megyünk így tovább, akkor azt látjuk, hogy ezt a személyes utat, amit ő átélt, ezt annyira fontosnak tartotta, hogy szerette volna továbbadni. Sőt, nem csak pár embernek a családjába, vagy a királyi palotában, hanem az egész nép számára próbálta elérhetővé tenni ezt az utat. Csomó rendeletet kiadhatott volna az ő sikeres kormányzásának az érdekében. Kvázi, mintha a népet bekötött szemmel elkezdené irányítani, de nem ezt tette, nem parancsokat adott, hanem gyökeres változást akart elérni az emberek szívében, ami az ő szívében is megtörtént, és Dávid szívében is megtörtént, és egy trendektől eltérő módon kezdte el az országot vezetni. Azt olvassuk a következő részben, hogy uralkodása harmadik évében kiküldte vezéreit. A neveket most nem olvasom föl. Hogy tanítsanak Júda városaiban. Léviták is voltak velük, és velük együtt papok. Tanítottak tehát Júdában, náluk volt az Úr törvénykönyve is, amikor bejárták Júda valamennyi városát, tanítva a népet. Két párhuzam gyorsan megint Dáviddal. Dávid úgy ismerte az Istent, mint aki a nép között lakik. 122. Zsoltárban ezt nagyon szépen láthatjuk, hogy ahogy mekkora öröm volt a zsidóknak az, hogy együtt mentek Jeruzsálemben az Istent imádni. Ez egy közösségi kapcsolat is volt, az Istennel való kapcsolat. És ugye ez most is így van, most is egy közösségi kapcsolat is az Istennel való kapcsolat, hiszen azért vagyunk itt, azért tartozunk Isten országához egy gyülekezeten keresztül. És ez már ugyan nem Jeruzsálemhez kötődik. A templom nem Jeruzsálemben is van, de máshol is van. Köztünk van, mi vagyunk a templom. Fontos a közösségi kapcsolat. ez az, amit látunk egy kicsit felsejleni ebben, amit Jósáfát tett. Rögtön úgy kezdődik, hogy 3 év telik el a hatalomra kerülése és a mostani döntése, lépése között. Dávid is tudott várni a királyságával. Nem előzte meg Istent. Vagy amikor a filiszteusok ellen harcolt, akkor kivárta azt a bizonyos nest, amikor elindulhat, amit Isten mondott neki, amit biztos nagyon nehéz volt kivárni, mert már ment volna. De várt. És merjünk mi is várni. Merjünk készülni, merjünk folyamatokban gondolkozni, és engedjünk meg magunknak is a várakozást, a tempónkat, és másoknak is. Sokszor erre is szükség van. Mi már máshol lennénk, mint ahol mondjuk ő van. De néha érdemes itt is várni. Tehát azt látjuk, hogy gyökeres változásnak a kulcsa, amit ő a társadalomban elképzelt, az a tanulás. Kicsit talán közelebb kerültünk a megoldáshoz is. Valamiféle ismeret elsajátításról van szó, amitől azt lehet várni, hogy kitisztul a kép, és hogy helyre kerülnek a dolgok. Tehette volna azt is, és jó pár király azt tette, hogy nagy bűnbánatra hívta össze a népet, közös imádságra hívta össze a népet, elköteleződésre, megújulásra, és ez működött, ez adott egy impulzust. Ő azt szerette volna, hogy valamit tanuljanak, hogy valamit fedezzenek fel Istenből, lássanak meg belőle valamit, és ettől tud az egész nép, az egész nemzet ezen a bizonyos úton járni. És egy nagyon különleges csapatot állított föl Jósáfát, ha kicsit közelebbről megnézzük, hercegeket, vagy vezetőket, mondjuk vezéreket, mondjuk úgy, hogy ők voltak az államhatalom, illetve ott voltak a léviták és a papok. Ez volt a szuper csapat, amivel gondolta, hogy az országban változást fog generálni. Nemrég néztem a Galaxis őrzőit, nem tudom, néztétek-e, teljesen más csapat. Az is egy szuper csapat, de más képességekkel rendelkeznek. Vagy a XXX-nek most néztem, van valami reklám, nem tudom mi az, de belenéztem, és csihi-puhi. Vagy Amerika kapitány, vagy hihetetlen család. Szóval szuper csapatok ott is, de ez egy másik szuper csapat. Teljesen más oldaláról fogja meg az embert. És a papoknak és a lévitáknak, a munkájuknak egy része az volt, hogy tanítsák a népet. Ebben nem volt különösebb extra. De mégis valamiért fontos volt Jósáfátnak, hogy legyen ott velük vezér, vezető. Valószínűleg a nép már nem nagyon hallgatott rájuk. Nem érdekelte őket, hogy a papok miről beszélnek. Oda sem mentek. Az emberek távol kerültek Istentől, nem ismerték már őt annyira. És ezek a vándorbírók, ezek a vándorprédikátorok faluról falura, városról városra mentek, és megváltoztatták az embereknek a szívét. Szemmel láthatóan ez jó volt, nem látunk zavargást, vagy éppen értelmetlen törvényeket, mert hogy ez nem megy, hanem mintha úgy egyetértésben zajlott volna mindez, mintha ez jól ment volna. Azzal érték el, hogy Istent bemutatták a népnek. Tudták, hogy ha ez sikerül, akkor így máshogy fognak hozzáállni a munkájukhoz, a házasságukhoz, a gyerekneveléshez, a felelősségeikhez, a konfliktusokhoz, az irgalomhoz, sok minden máshoz. Ez valami gyökeres változást tud hozni. Tehát az első részben azt fedeztük föl, hogy nem feltétlenül egy teológiai tudásról van szó, hanem egy egyszerű gyakorlati dolog. Itt pedig azt látjuk, hogy ez a tanulás, ez az egyszerű tevékenység a tanuláson, a tanulmányozáson keresztül megismerhető. Ez ad egyfajta erőt és motivációt, hogy egy olyan úton járjunk, ami messze nem magától érthetődő. És azt látjuk, hogy a következő részben, hogy egy egészen különleges hatást ér el ezek a lépések. Ha még egyen hátrébb lépünk, akkor ezt meglátjuk. Beláthatunk, hogy milyen változások történhettek Júdában, és hogy vajon milyen, és meglátjuk, hogy ez milyen hatással volt a szomszédokra. Azt olvassuk, hogy következő dián, hogy ezért az Úr rettegést támasztott a Júda körüli országok királyaiban, és nem mertek háborút indítani Jósáfát ellen. A filiszteusok is hoztak Jósáfatnak ajándékot, hódolatuk jelöil, meg adót ezüstben, az arabok pedig nyájakat hoztak neki, 7700 kost és 7700 kecskebakot. Ez egy elég nagy szó volt, hogy az ellenség, akik ősellenségek voltak, akár az arabok, akár a filiszteusok, ők úgy maguktól ajándékot hoztak, nem is keveset, és nem is akármiket. És azt olvassuk, hogy nem mertek háborút indítani, tehát béke volt. Dávidról is olvassuk, hogy 2 Sámuel 7-ben, hogy nyugalmat adtam neked minden ellenségettől. Isten Dávidnak is megadta ezt az állapotot, és most Jósáfátnál is ezt látjuk, hogy nyugalmat kapott. És hát ugye Dávid nem olyan hatalmas vitéz, mint Jósáfát, nem olyan hatalmas vitéz, mint Dávid. Ő nem egy ilyen nagy katona volt, mint ami Dávid volt. Vagy éppen nem volt olyan bölcs és olyan gazdag, mint Salamon, vagy olyan mély lelkileg akár, mint Dávid, legalábbis az írásban ezt nem olvassuk, vagy proféták. De mégis virágzik a királysága, amit tesz, azt nagyon jól teszi, és jól tölti be a szerepét. És miért? Azt olvassuk, hogy az Úr Jósáfáttal volt. Mert kereste, mert kutatta az Urat, és nyomozott utána. Csak egy rövid kitérő, hogy fontos számunkra, hogy ne hasonlítgassuk magunkat másokhoz. Talán ha Jósáfát az elődeiből indult volna ki, akkor nehezen tudott volna szabad lenni. Kisebbségű érzésünk lehet, hogyha mindig máshoz mérjük magunkat, példaképünkhöz, barátunkhoz, vagy éppen ellenségünkhöz, vagy akiket kevésbé szeretünk, egyik sem jó érzést szül bennünk. Engedjük meg azt, hogy olyanok lehessünk, amilyennek Isten teremtett minket, és örüljünk neki. Az Úr, azt olvassuk, hogy velünk van. Tehát a környező országok valamit megláttak, ezért volt ez a sok ajándék, és olyan változást tapasztaltak Júdát szemlélve, amit Isten felhasznált, sőt, és rettegést támasztott benne. Nyilván nem attól rettegtek, hogy néhány pap hóna alatt Bibliával, hát akkoriban még nem Bibliával, hanem mondjuk a törvényekkel körbe ment az országban. Ez nem egy rettentő dolog. Valószínű, attól rettegtek, amit láttak, vagy amit tapasztaltak, hogy ennek következtében, ami történt az országban. Egy kicsit talán ingoványos a terület, mert valahogy megpróbálom kitalálni, hogy mit láthattak. Ugye a bálvány kultuszokról tudnunk kell azt, hogy az azon szerveződő társadalmakról, hogy alapvetően félelemben élnek. Az isteneknek vannak kiszolgáltatva, mindenfélére van valami isten, akinek áldozni kell, akinek a jó kedvétől ők függenek. Különböző áldozatok vannak, a legegyszerűbb áldozatoktól azért a legdurvább gyermek áldozatokig ez jelen van. Egy lelki sötétség jellemző, szerintem ezt most is, ha megnézzük az ilyen társadalmakat, akár Afrikára gondolunk, vagy Ázsiában is vannak ilyenek, ami jellemző, és egyfajta káosz, ami uralkodik. És egy ilyen környezetben szerintem az embernek a lelke az nem érzi jól magát. Mert Isten teremtett minket, és a lelkünk Istenhez vágyódik, bármilyen helyzetben vagyunk. Egy ilyen társadalom látott valami mást, hogy máshogy működik. egy rövid történetet felolvasnék. Ő egy misszionárius volt a Csendes óceánon, John Patton, aki kannibálokhoz ment el, és ott hirdette Istennek az igéjét, és ott munkálkodott. És ennek következtében ért el gyökeres változásokat. Szerintem nagyon hasonló lehet az eset ehhez. Itt néhány mondatot olvasok föl, amit egy megtért ilyen kannibál mondott a többi kannibál társának. Fortuna férfiai, ti azért jöttetek, hogy lássátok, milyen változást hozott az evangélium Aniván, az egyik sziget. Az élő Isten az, aki ezt a változást véghez vitte. Amikor még pogányok voltunk, viszálykodtunk, háborúkat folytattunk egymással, és megettük egymást. Nem voltak barátaink, nem volt békesség sem a szívünkben, sem az otthonainkban, sem a falvainkban, sem a házunkban. Most testvérek vagyunk. Békességben élünk, és boldogok vagyunk. Ha hazamentek Fortunára, és megkérdezik tőletek, hogy mi a kereszténység, mondjátok, hogy az, ami az anivaiakat teljesen megváltoztatta. Ekkor újra megkérdezik, hogy mégis mi az. Mondjátok, hogy az, ami az embereknek ruhát és takarót, késeket, fejszéket, halhorókat és sok hasznos dolgot adott. Az, amiért felhagytak a háborúkkal, amiért békében tudnak élni egymással. Ha megkérdezik, hogy milyen is a kereszténység, mondjátok, hogy a kereszténységet az ember nem látja, csak a hatását. Mondjátok el, hogy senki sem érti, mi a kereszténység, amíg Jézus Krisztust, láthatatlan Urunkat nem szereti és nem követi. Fortuna lakóit, most azt gondoljátok, hogy ha nem táncoltok, nem énekeltek és nem imádkoztok isteneitekhez, földjeitek nem hoznak termést. Mi is ezt hittük, és sok időn át sok szörnyűséget követtünk el isteneinket tisztelve. Ekkor láttuk meg Messit, a misszionáriust, Messi az más, és láttuk, hogy ő semmi hasonlót nem tesz. Amikor elültette a dzsem gyökereket, áldásért imádkozott a láthatatlan Istenhez, és az övéi nagyobbra nőttek, mint a mieink. Ha földjeik megművelésénél egyedül a saját erőtökre támaszkodtok, túlfáradtak lesztek a munkához, mert szörnyű szertartásaitokkal heteken át isteneiteknek akartok kedvében járni. Szóval látták, hogy egy nemzet valahogy máshogy működik. Itt is ezt látták ezek a kannibálok, ahol a misszionárius elkezdte Isten országa, Isten igazságai szerint a földművelést, vagy a kapcsolatait szervezni, teljesen mást láttak, mint amiben ők éltek abban a sötétségben. Látták, hogy szeretet kapcsolja őket össze. És egy Istenbe vetett hit. Nem száz Istenbe vetett hit, hanem egy Istenbe vetett hit. És ilyen áldozatok nélkül is mégis valahogy működik az élet. Dolgoznak, és van a munkájukon áldás. Jó nőnek a dzsemgyökerek. Nincs ember áldozat, vagy nincsen gyerek áldozat, meg orgiák, és mégis Isten vezeti őket, és jelen van. És egyfajta integritás alakul ki az életük és a hitük között. Ezért valami ilyesmit láthattak, én azt gondolom, ezek a bizonyos szomszéd népek, és ezért ajándékkal próbálták biztosítani a szövetséget és a barátságukat. Volt ebben nyilvánvalóan félelmetes is. Tehát, hogy a hitük integritásba került az életükkel, és a világosságban járva pedig valamiféle öröm és felszabadultság az, amit átélhettek. Tehát összegezve, amit eddig mondtam, egyrészt létezik egy nagyon is gyakorlati elfoglaltság, ami tanuláson, tanulmányozáson keresztül elsajátítható, segít abban, hogy a hitünk összhangba kerüljön az életünkkel. És ez eredményezhet egyfajta örömöt és felszabadultságot. És ha most még egyen hátrébb lépünk, és megnézzük, hogy ez a bizonyos krónikák könyve, ez mikor íródott és kinek íródott, akkor azt látjuk, hogy ez a a fogságból hazatért nép számára írta a szerző. És hát amikor hazajöttek, akkor azt látták, hogy a jeruzsálemi templom romokban van, itt mindenféle idegen népek császkálnak az országban, nem működik a gazdaság, mezőgazdaság, meg ilyenek. És hát nyilván valószínűleg eléggé elkeseredett, hitehagyott társulat lehetett ez a csapat, akik azért valamit szerettek volna csinálni, mert hát nem ezért jöttek haza, sőt, nem is ezt látták, meg hallották Istenről, hogy ő ilyen lenne. Valahogy nem ért össze a drót, nem érhetett össze a drót. És a szerző szerette volna, hogy bátorságot merítsenek, hogy erőt merítsenek ezeken a több száz éves történeteken keresztül, amit leírt. Ráadásul ez egy olyan könyv, ez a Krónikák könyve, hogy nagyon sokszor ki van belőle hagyva a rossz. És kicsit ki van lúgozva, inkább mindennek a bátorító oldalát olvashatjuk benne. Csupa nagyon fontos tulajdonságát Istennek, amit hogyha meglátott ez a nép, aki hazajött, akkor valahogy a helyükre tudtak kerülni. Tudták értelmezni, hogy mi veszik körbe őket, hogy honnan jönnek és hova tartanak. Tehát azért is születhetett ez a könyv, hogy meglássák, felismerjék Istennek a tulajdonságait, és hogy megismerjék Istent. Tehát a kulcs, Dávid, Jósáfát, Júda népe, a krónikákat olvasó emberek, és a mi életünk és Isten között egy fontos kapocs, az az ismeret, hogy hogyan ismerjük Istent. Milyen ismereteink vannak Istenről, mennyire igazak az ismereteink Istenről. Azt még el kell mondanom, hogy ez nem egy tanulás, ez nem egy objektív folyamat, ez a tanulás. Mint mondjuk a matematika, a kémia vagy a történelem. Annak úgy általában van eleje, van vége. Én mondjuk általában matekból sose tapasztaltam meg a határait, de olyan zárt rendszer. Ez egy nyitott rendszer, az Istennel való ismeret, az Isten ismerete, fölfele, egy nyitott dolog. És távolságtartással, objektivitással nem tudjuk megismerni Istent. Azt olvassuk a korintusi levélben, mert ki ismerheti meg az emberek között azt, ami az emberben van. Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Istennek a lelke. Tehát ez a bölcsesség, ez felülről jön, amit felülről adatik. És igazából az emberi bölcsesség előr rejtve marad, ha objektívan akarunk hozzáállni és keresni az igében az igazságot. Hány tudós professzor nézi így, olvassa így a Bibliát, és nem ismeri meg belőle Istent. Van egy előfeltevésünk, az pedig az, hogy Isten létezik, és Jézus Krisztussal személyes kapcsolatunk van. Ez a másik része az előfeltevésünknek. Krisztus tanítványainként kell jelen lennünk akkor, amikor kinyitjuk az igét, amikor beszélgetünk valakivel lelki dolgokról, vagy egy könyvet olvasunk, mert hogy igazából csak a tanítványok tudják megérteni Istent, tudják megérteni az igazságot. És ugye ebben maximum állapot nem létezik. Nincs az, hogy én most 65 éves vagyok, vagy mindegy, hogy mennyiszer elolvastam a Bibliát, és én most már ismerem Istent. Én úgy látom, hogy ennek csak mélysége van. Minél előrébb megyek, valahogy annál több mindent nem látok. Annál inkább azt hiszem, hogy még többet kéne megismernem. Kicsit talán, mint a házasságban, csak hogy visszatérjek. Hogy hiába telik el sok idő, mindig megismerjük új oldalunkat egymásnak, magunknak is, és valahogy sosincs vége. Mindig jönnek újabb dolgok. Istennel is hasonlóképpen van, vagy lehet. Ez körülbelül ahhoz lehet hasonló, mint amikor egy indiánt az őserdőből berakunk Londonba a Trafalgar térre, és akkor azt mondjuk neki, hogy na, boldoguljál. És hát nyilván botorkálni fog, céltalanul lesz ott ezen a téren. Eléggé nyomasztó ez a helyzet, ez az állapot, mert hogy nincsen neki információ, ismerete erről a környezetről, hogy most neki ott mi a dolga, mit kell csinálni egyáltalán. És hát mi ugye Isten teremtményei vagyunk. Isten alkotott minket, sőt ezt a világot is Isten alkotta. Ő tartja fenn, ő vezeti, és hogyha nem ismerjük a teremtőnket, nem ismerjük Istent, akkor nem fogunk tudni elboldogulni ebben a világban. Nem fogjuk tudni a szerepeinket, a felelősségeinket úgy ellátni, ahogy azt mondjuk ellátta Dávid, vagy ahogy egyáltalán el kell, hogy lássuk, ahogy Isten azt nekünk elénk tette. Tehát csak egy ilyen záró parafrázis, vagy valami ilyesmi, hogy mindenképp helyett Istenképp. Nem mindenképp csináljunk meg dolgokat, meg nem mindenféleképpel foglalkozzunk, hanem foglalkozzunk Istennek a képével, és Istennek az ismeretével. Én azt fedeztem föl ebben az elmúlt néhány hétben, hogy fontos, és jöttek elő olyan tulajdonsága Istennek, ha csak ezt a történetet nézem, hogy ő örök például. Aki Isten volt 500 évvel ezelőtt, 1000 évvel ezelőtt, és azt tette, amit tett, amit olvasunk, vagy amit tett ennek az embernek, a misszionálisnak az értében, most is ugyanaz az Isten. Egy fontos tulajdonsága Istennek, amit el kell hinnünk. Kicsit agyban ezt le kell játszanunk, meg kell tanulnunk. Ez le tud menni ide a szívünkhöz, a hitünkhöz, és ebben tudunk örömünket lelni, és ez ad egy engedelmességet is, hogy meg tudjuk lépni, amit meg kell lépnünk. Tehát mindenképp helyett Istenképp. Persze, aki még nem ismeri Istent, az nem feltétlen Jósáfátnál kell elkezdeni, vagy Dávidnál, Jézus Krisztusnál kell kezdeni, hiszen azt olvassuk, hogy ő az út, az igazság és az élet. De mindnyájunk is, ott is kezdhetjük. Ez egy tudatos lépések sorozata. És én arra hívok titeket, hogy ettől ne féljünk, nehogy azt gondoljuk, hogy ez egy száraz dolog, hogy Istent megismerjük, ez egy nagyon is gyakorlati dolog. És 15 napos kis tanulmányozásra hívlak titeket, aki dob nekem egy e-mailt, vagy Facebookon egy üzenetet, annak két platformot tudok felajánlani. Az egyik az mondjuk a Facebookon egy csoport születik, ahol egy igeverset egy napra beteszünk, vagy egy történetet, elolvassuk, és van rá lehetőségünk, hogy valamit felfedezzünk belőle Istenből, amit nekünk mondott. Vagy a Facebookon, vagy van ez a YouVersion nevezetű alkalmazás, ott is tudunk egy ilyen csoportot csinálni, 15 nap, úgyhogy ha van kedvetek, akkor kedvetek csatlakozni, ez a 15 nap, nem olyan nagyon sok, akkor kérem, hogy jelezzétek, és olvassuk együtt az igét, és ismerjük meg együtt az Istent. Mindenkinek jó utat, és jó felfedezést kívánok!